Erős várom, Istenem! Kedves testvérek, mai Isten tiszteltünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 254-es számú énekével. 254-es éneket énekeljük.
Thank you.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 6. számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 54. oldalán található 6. számú liturgia.
Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki minket megvilágosít. Magasztallak téged, Istenem! Lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram, igazából te látod, most mi van a szívemben. Bocsáss meg, hogyha nem kerestelek téged. Bocsáss meg, hogyha csak akkor hívtalak, amikor szükségem volt rád. A te fiadért kérlek, töröld el bűneimet. Amen.
Szent örök Isten, nincsen hová lennem.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőjük Isten, mindki
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, nyisd meg a mi füleinket igéd hallására. Világosítsd meg a te igéd által, mi az, ami bűn az életünkben. Add, hogy szent lelked által megcselekedhessük akaratodat. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra kijelölt szent igét, ahogyan megírva találjuk János evangéliumában, annak 14. fejezetében, a 23. verstől a 31-ig a következőképpen. Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg az én igémet. Az az ige, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pásztorfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik. Hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. Amen. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foglokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 233-as számú énekünk eléneklésével. 233-as éneket énekeljük.
nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, pünkösd ünnepének ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, annak második fejezetében, az első 13 versekben a következő képben. Isten igéje tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasom a második fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallott őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatjuk őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elémiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövedények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymást. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták. Édes bortól részegettek meg. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Luther Mártonnak tulajdonítják azt a gondolatmenetet, amit a Jézus Krisztussal való kapcsolatával kapcsolatban írt le, vagy gondolt át. Mégpedig ez arról szólt, úgy fogalmazta meg magának a Krisztussal való kapcsolatot, hogy amióta Jézus Krisztussal kapcsolatban van, addig, ami az övé volt, azt Jézus Krisztus elvette, és addig, ami nem lehetett az övé, azt pedig Jézus Krisztus megadta számára. Magyarul arról beszélt, hogy az ő bűne, a bűnös élete és annak következményei, ami az egyébként az övé volt, és amivel neki kellett volna számolnia, azt Jézus Krisztus elvette az életét. És ami sohasem volt az övé, tudnélik a bűnbocsánat kegyelme, az örök életnek a lehetősége, az sohasem volt az övé, de Jézus Krisztus a vele való kapcsolatban megadta számára. Tehát az, ami sohasem volt az enyém, azt megadtad. Ami pedig az enyém volt, azt meg elvetted. Jézus Krisztussal való kapcsolatát így jellemezte Luther Márton, és pünkösd ünnepének is ez a lényege. Az Úr a Szentlélek által világossá tette az emberek számára mindazt, amit Jézus Krisztus beszélt. Értelmet nyert Jézus Krisztusnak minden szava és minden cselekedete. A Szentlélek kitöltetés előtt még a szűk tanítványi kör sem értette igazán, hogy Jézus Krisztus mit is akar mondani. Természetesen értették a szavaknak a jelentését. Sokszor Jézus meg is magyarázta számukra, hogy mit jelentenek azok a gondolatok, azok a mondatok, de mégis azt kell látni, hogy nem értette a tanítványi közösség, hogy Jézus Krisztus mit tesz, mit mond, még a magyarázatok ellenére sem. Úgy gondolták, hogy a Szentlélek kitöltését úgy gondolták, hogy értik, és úgy gondolták, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként közelében vannak, és tudják azt, hogy mit akar Jézus Krisztus. De igazából, valójában csak akkor értették meg, miután a Szentlélek kitöltetett, és valóban visszaemlékezhettek arra, amit Jézus Krisztus mondott nekik. Mert egyébként Jézus így tanította őket, hogy majd, amikor eljön a Szentlélek, majd akkor fogjátok megérteni a szavaimat, és majd ő fogja megmagyarázni. Úgy, hogy egyébként János evangéliumában olvassuk, hogy a Szentlélek, aki az én atyám küld el, ő tanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Olyan csodálatos ezt látni, vagy tudni, hogy az Isten nemhogy bennünket egyedül elküldi a pártfogót, aki pártfogó, aki a pártfogó, aki a pártunkat fogja, aki aztán emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztus mit és miért mondott, és az mit jelent az ember életében, éppen abban az élethelyzetben. Aki ezt nem élt át, az nem tudja, miről van szó. Amikor arról beszélünk, hogy Isten vezeti az életünket, az Isten belenyúlt, beleszólt az életünkbe, azt nem érti az, akinek az Isten szent lelke nem adta még meg ezt a világosságot. Az azt hiszi, hogy valami fellengzős szövegeket mondanak itt némelyek, akik úgy gondolják magukra, hogy magasabb rendűek, mint mások. Mert nem érthetik, mert nem tudják megérteni. Persze vannak, akik aztán másolni kezdik ezeket az életeket, de pillanatokon belül kiderül, hogy amit mond, vagy amit gondol, az badarság. Az Isten vezetése az egy csoda. Az Isten vezetése az egy olyan különleges dolog, amit nem élhet át csak az, aki abban benne van. Nemrégiben olvastam egy fiatalembernek egy írását, aki a megtéréséről, vagy a megtérésről próbált írogatni, teológiára keveredett valahogy, és mondta, hogy a megtérés kérdésével először akkor találkozott, amikor gyerek héten, és ez egy nagy figyelmeztetés egyébként számunkra. Akkor találkozott először, amikor egy mogorva öregasszony megkérdezte tőle, hogy megtértél-e. És ő úgy emlékszik rá, hogy ez a mogorva öregasszony őt sarokba szorította, és ez neki nagyon kellemetlen volt. Tehát ne legyünk mogorva öregasszonyok, ezzel csak azt akarom mondani. Tehát ne legyünk olyanok, aki odavágja elébe szeretetlenül és keményen. Ez most egy másik történet, 1990-es évek elején egy idős ember, tőlem is idősebb ember mondta egy velem egykorú embernek, hogy akkor, amikor ott 1980-as évek elején te odaállt elejébe és azt mondtad, hogy na aztán hogy tértél meg, vagy megtértél-e, az engem nagyon mellbevágott. Egyébként megtért idős ember volt. 40-es években jutott hitre. De a szeretetlen kérdés, hogy na akkor hogy állsz te ezzel? És talán azzal a fölényed, mert egyébként én rendben vagyok. És te hogy állsz ezzel? Tehát nagyon fontos, hogy hogyan állunk oda az emberekkel, épp azzal a bizonyságtétellel, ami bennünk van. Hát ez a fiatal ember egy mogorva öregasszonytól hallott először a megtérésről, és számunkérésnek vette, és akkor leírja, hogy szaladt az édesanyjához, és kérdezte tőle, hogy anya, akkor mi megtértünk? Hát lelkész gyerekről volt szó, és a lelkész feleség azt mondta nekik, hogy persze, ti mind a hárman megtértetek. És aztán a gyermányt a gyerekei. És utána ilyen nagyon homályos boncolgatásba kezd, hogy hát persze, hát a lelkész gyerekek azok már megtérve születnek, meg kicsit bagatelizáltott rajta, és azt mondta, hogy miért kell nekünk itt méricskélni. Olyan szomorú volt, hogy nem azért, mert én méricskélni szeretnék, hanem azért, mert hogyha valaki azt megkapta, hogy az Isten szent lelki világosságul a szívébe, az nem így beszél róla, hogy nem méricskélünk meg, hanem elmondja, hogy ez történt vele. Hát aztán hogy vezetett az úton? Hát pontosan emlékszem, mert még talán a dátumra sem emlékszem, de tudom, hogy akkor az Isten nekem világosságot adott. És azóta én világosságot látok, mert az Isten vezetheti az életemet. De ez a homályos, banyolult, önfelmentő, meg másokat is fölmentő, nem méricskéljünk, ez egy nagyon szomorú dolog, és főleg akkor szomorú, hogyha az ember éppen az Istennek való szolgálatra készül, és legyen az lelkészi szolgálat, vagy bármilyen más szolgálat, tragédia. Ha az Isten nem tudja világosságát adni, ha az Isten nem tudja megértetni az igéjét vele, ha az Isten nem tudja az életébe belehelyezni azt, amit ő szeretne. Nem méricskéljünk, mondta ez a szegény ember, pedig ha látta volna, vagy tapasztalta volna a szent élet világosságát, ha az beragyogja az életét, akkor nem mondott volna ilyet. Akkor nem kezdene ilyen önfelmentő eszmefuttatásba. Ne bagatellizáld el te sem az életedben. Hogy az Isten bejöhetette az életedbe, világosságot adott-e, vagy egyébként valami homályos, vallásos, tradicionális, netán egyébként egy eleven, mert sokan egyébként nagyon eleven, hagyományokra épülő keresztény életet élnek. Tehát ne engedd, hogy elsuhanjon melletted az a bizonyosság, hogy az Isten szent lelke bevilágított, egyértelművé tette, megértette számodra, mi az ő akarata, Jézus Krisztus mit mondott, mit cselekedett, és mi annak az értelme. Érdekes kérdés egyébként az igény kapcsán, pünkösdi ige kapcsán, pünkösdi történet kapcsán, hogy vajon kicsodálkozott jobban a tanítványi sereg, akik kapták az Isten szent lelkét, és elkezdtek nyelveken szólni, olyan csodálkoztak jobban, akik látták őket, hogy kapták az Isten szent lelkét, és elkezdtek nyelveken szólni. Én azt hiszem, hogy mind a két csapat rettenetesen megdöbbent. Tanítványi sereg is megdöbbent, mert hogy látjuk a tanítványi sereget, hogy ott vannak a felső szobában, imádkoznak, teszik a dolgukat, együtt vannak, közösségben vannak, de nincs a szívükben az a bizonyosság, meg az az erő, most akkor kimegyünk, és Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételünket elmondjuk, és azt a pályát, amit egyébként az apostolok cselekedetei elején Jézus Krisztus eléjük vetít, hogy aztán Jeruzsálemből kiindulva először a közeli területek, aztán a távoli területekre mennetek kell, mert eljön a Szentlélek is majd benneteket vezetni fog. Nincs bennük ez a bizonyosság. Azt gondolom, hogy mindkét csoport megdöbbent, mert megdöbbentő tapasztalat az, amikor az ember meglátja, hogy a Szentírás mit is üzen, mi is van belefoglalva Jézus Krisztus beszédébe. Amikor először átéltem ezt, nagyon megdöbbentem, igazán csodálatos volt az, amikor 1980-as években a helyi lelkész fölkért, hogy tartsak meg egy bibliórát. Úgy ukmukfuk, tehát semmi előkészítés, hanem hirtelen beteg lett a felesége, el kellett menni kórházba, de a biblióra kezdődött, és akkor átszól, hogy a tartsa már meg. És akkor úgy nagyon odaszólított az Isten magához, meg én is odaszólítottam, mert hát nem voltam képes bibliórát tartani csak így. És olyan jó volt látni, hogy az Isten olyan felismerést adott a Szentírásból, amit magam is elcsodálkoztam, hogy honnan szedtem én ezt most itt hirtelen elő. És jó volt továbbadni az embereknek. És aztán még jobb volt visszahallani másoktól. De nem azért, hogy én tőlem hallották és azt megtudták, hanem valami más is úgy gondolta később, meg máshol. Az Isten szent lelke azt úgy megvilágosította, addig számomra homályos volt, megvilágosította, és aztán még azt is visszaigazolta, hogy egyébként másban is ezt a világosságot meggyújtotta. És jó volt ezt hallani. Tehát működik a lélek. És olyan jó azt látni, amikor ilyen emberekkel találkozunk, amikor nem kell sokat beszélni, nem kell sokat teologizálni, hanem hát persze, itt te is ugyanazzal a lélekkel vagy átítatva. 90-es években találkoztunk a Pólékkal, ismerős a Pollárzonék gyülekezete. 90-es évek elején betoppan hozzám Észőlősre egy vadidegen ember, aki ott aludt nálunk hirtelen néhány éjszakát, és kiderül még a bakadozásaink ellenére is, mert hát ő magyarul nem beszélt, én angolul egy kicsit, kiderült, hogy egyébként teljesen ugyanúgy gondolkodunk. Szemben sok magyarországi evangélikussal, aki meg másként gondolkozik bizonyos kérdésekből. Ő több tízezer kilométerrel odébb, az Isten szent lelke által ugyanazt látta, meg nem egyedül ő, hanem ott sokan van a közösségben, ugyanazt látta, mint amit mi is. Olyan jó volt rátott benne, hogy hát az Isten ott is ugyanúgy működik, mint itt. És hogyha valaki kinyitja a szívét, akkor az Isten ugyanúgy működik abban is. Mondom, hatalmas távolság ellenére. Sohasem találkozhattunk előtte. És mégis az Isten szent lelke ugyanazt művelte ki bennük. És nem arról van szó, hogy ugyanazt a könyvet olvastuk el, egy írásmagyarázatot, és akkor... Hanem az Isten szent lelke folyamatosan az életünkben szépen fölépítette, szépen kidolgozta egy-egy felismerésből, bukásból, felemeltetésből, felismerésekből. Elvezetett bennünket azig, hogy az alapteológiai elvekben semmi különbség nem volt. Apró pici nüanszok vannak, hogy Pólék azt mondják, hogy ők egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt. Semmilyen esetben sem. És egyszer mondta, és amikor látta, hogy itt a mi keresztényeink között van, aki megissza mondjuk a maga sörét, vagy megiszik egy pohár bort, keresztének, és mondta neki, hogy mi viszont nem vadásszuk a vadakat. Mert náluk mindenki lövi az őzeket, meg a szarvasokat, és ez náluk itt, nem is tudom, megélhetés, vagy sport. Mondom, hogy meg nem veszük el az állatoknak az életét. Ezzel azt akartam hangsúlyozni, hogy hát nektek ez, nekünk meg amaz, de ezek nem sarkos kérdések. És akkor persze is mosolyodott rajta egyet. És tényleg nem arról van szó, hogy ezzel azt propagálnak, hogy akkor engedjük el a hajunkat és ígyunk, hanem arról van szó, hogyha valaki megiszik egy pohár bort, azzal még nincsen semmi tragédia. Persze akinek kötődése volt az alkoholhoz, elbukott már néhányszor, akkor az inkább ne fogyassz fel azt a pohár bort sem. De szabadok vagyunk arról, hogy ne ígyunk. Meg szabadok vagyunk arról, hogyha úgy van, akkor megiszunk egy pohár bort, akkor, hogyha van egy törköd, majd mellé esetleg az illik. Na ezt csak azért akartam elmondani, hogy az Isten szent lelke milyen csodálatosan tud nagy távolságok ellenére is működni, és ez valóban csoda. Ez az Isten szent lelkének a csodája. És ezt csodának érték meg ők is, meg csodának értük meg mi is. Bizonyára úgy érték meg a tanítványok is a lélek kitöltetését, így érték meg a tanítványok is a lélek kitöltetését, hogy mindaz, ami addig számukra ismeretlen volt, számukra homályos volt, vagy akár félelmet keltő volt. Hát azért olvassuk akár még az evangéliumban is, amikor Jézus Krisztus meghalt, feltámad, de nem volt még kapcsolat, hogy ott vannak a felsőházban bezárkózva. Feltétlenül ugyanabban a felsőházban vannak most is. Meg olvassuk visszában az első fejezetben az apostolok cselekedeteiben, és oda mentek vissza, ott voltak, imádkoztak, asszonyok, férfiak, végezték a dolgukat. Júdás helyett választottak egy új apostolt. Tehát alapvetően a gyülekezet életet szépen élték. Bezárkózva, behúzódva, félelmek között, hát nem tudom, hogy amikor kimentek a házból, mit csináltak, mert nincs részletesen leírva a Szentírásban, de az egész leírás az úgy adja elénk, hogy ők eléggé zártan élték az életüket, és igazából értetlenül álltak az események föl. Tehát persze választottak egy apostolt, ami aztán később kiderült, hogy nem is biztos, hogy jól tették, de ebbe nem menjünk bele. Tehát alapvetően úgy, nem egy olyan Isten erejével átítatott csapatról beszélünk. Hát ezek a tanítványok ott a felső szobában rendezetten élték az életüket, de valami nagyon hiányzott. Valami nagyon hiányzott az életükből, és amikor eljött az Isten szent lelke, akkor egy nagy vihar támad. A vihar sokszor félelmetes, hogy jöttünk hazafelé a konferenciáról most csütörtökön. Eger mellett, mikor eljöttünk, akkor láttuk azt a hatalmas fekete felleget, amit aztán olvastam az újságban, egy szupercella keletkezett Eger fölött. És ez a szupercella azzal a sötét felhőjével, és láttuk, hogy szinte hogy kiszakadt a felhőből a zápor, mert mi a hármas úton mentünk, és távolságból láttuk azt. Ott volt a hatalmas fekete felleg, és úgy a közepén úgy kiszakadt az eső. Félelmetes volt, és természetesen itt is éltünk már olyat, amikor 50 méter magasan sűrű fekete felleg húzott el, és halálcsend volt, teljesen rémisztő volt az egész, amikor kinéztem, itt a világ vége. Tehát jön egy hatalmas vihar, rémisztő, aztán jönnek a lángnyelvek, az meg aztán még rémisztő, mert hát vihart már csak-csak láttak, de lángnyelveket, hogy kijönnek, és ráadásul még rá is száll egy-egy emberre. Ez egy rettenetesen félelmetes, félelmetkeltő dolog lehetett, teljesen kezelhetetlen helyzet, amikor az ember alapvetően semmit nem tud tenni, mert rajta kívül áll az egész, az Istennek a munkája ez. És valóban a megtérésben is ez van, hogy az Isten munkája ez. Az Isten cselekszik, az ember ott van, és egyszer az Isten elkezd munkálni benne, jönnek a viharok, ha nem is külső vihar, de belső vihar, jönnek a lángnyelvek, hogyha nem is lángformájában, hanem az Isten szent lelkének világosító munkájában. Ott van az ember életében ez a hatalmas munka, amit az Isten végez. Sokan ezért azt gondolják, hogy ez az Isten munkája csupán, és az embernek ebben nincsen szerepe. Azért mindig ki kell hangsúlyoznunk, hogy ezek a tanítványok nyitott szívvel álltak az Isten felé, vágyták azt, hogy Uram, valami történjen. Jézus most elment, meghalt, föltámadt, mennybe ment, mi meg itt vagyunk, valaminek történni kellene, gyere már, mert tudjuk, hogy te vagy az Úr, meg tudjuk, hogy rád van szükségünk, gyere már el, aztán erősíts meg bennünket, és akkor megérkezik a lányunk. Tegnap két fiatal házaspárnak a házasságát áldottam itt meg, és hát közvetítettem Istennek az áldását az életükre. Mind a két házaspár itt érdepelt az oltár előtt. Mind a két házaspár az oda mentem, és a fejükre tettem a kezüket, meg kezükre tettem, aztán fejükre tettem a kezüket, aztán az oltár mögött felemeltem a kezemet, és az Isten áldását közvetítettem feléjük. De csak azok élet ez, akiknek nyitva volt a szívük az Isten áldásának fogadására. Az Isten áldása az nem az ő akaratuk ellenére, vagy tőlük függetlenül érkezik meg, hanem ha nyitva van a szívük arra, hogy vágyják, hogy én Uram, veled szeretném élni a házasságomat, és szeretném, hogyha minden pillanatában te lennél az Úr, és benned élhetnénk meg ennek minden örömét, fájdalmát, szenvedését, próbáját, akkor az övék lesz az áldás. De ha valaki csak ugyan ide flegmál, hogy hát akkor essünk túl rajta, mert hát így szokás ez, és akkor nem húzza hosszú ideig a lelkész, mert igyekezünk már a lagziba, mert szeretnénk már vacsorázni, az áldás sem lesz ott. És nem azért, mert egyiknek magasabbra emeltem a kezemet, a másiknak meg alacsonyabbra, vagy egyiknek jobban rátettem a fejére a kezemet, a másiknak meg nem. Nem azért. Hanem azért, mert a szíve nyitva van, vagy nincs nyitva. És ez az emberi tényező ebben, a megtérésben is. Nyitva van-e a szíved Isten felé? Engeded-e, hogy Isten belépjen oda? Vagy azt mondod, hogy mi kérjük, minden rendben van, hagyjanak békén. Nekem van vallásom, nekem van hitem, a magam módján, de van. Ott az Isten nem tud bemenni, mert ő nem erőszakoskodik. Az Isten azt várja, hogy nyitva legyen az ember szíve. Hogy fönt ott a felső házban, lehet, hogy kétségek között, lehet, hogy félelmek között, lehet, hogy nem úgy, ahogy azt az Isten szeretné élni, éled az életedet, de nyitva van a szíved, hogy belépjen az Isten. És akkor ideig be fog lépni. És ott elkezd rendezkedni. Ott rendet fog tenni. De ezekkel a csodákkal fog rendet tenni, ami nem emberi tevékenység. Amikor kitakarít mindent, úgy, ahogy Luther mondta, minden, ami az én életemben benne volt, ami az enyém volt, azt kivetted belőle. Kivetted belőle az agresszivitásomat, a haragvásomat, a szeretetlenségemet, az önzőségemet, a függőségemet. Kivetted belőle azt, ami ehhez a világhoz köt, de beletetted azt, ami egyébként sohasem volt benne, hogy nekem örök életre nyitottál utat, hogy számomra világossá tetted, hogy ki vagy te és ki vagyok én, megadtad nekem azt, amire leginkább szükségem van. És így jó gondolnunk a tegnapi fiatal párokra is, hogy bárcsak a szívük óriási lett volna tárva, és az Isten áldás ott lehetne bennük. És ha benne van, akkor az első napja a közös életüknek, házasságuknak már úgy nyílik, hogy ezen a mai napon ráérnek arra, hogy mit kaptak ők egymásban az Istentől ajándékban. És övék lehet az az áldás, amit kinyitott az Úr életüknek abban a pillanatában, amikor elkezdtek rá figyelni. A tanítványok szíve tehát megremegett, az Úrban való bizonyságtételtől, és mindent megtettek, amit tőlük telt, imádkoztak, kérték az Urat, és az Isten meglátogatta őket. Meglátogatta őket szent lelkének csodájával, és megnyílt a szívük, és utána olyasmi történt velük, ami még sohasem, elkezdtek beszélni azoknak a nyelvén, akik ott voltak közöttük. És ez egy olyan csodálatos ígéret számunkra, hogy hányszor van úgy, hogy mi beszélünk egyébként magyarul, de nem értjük egymást. Hiába mondja az egyik a másiknak. Egyébként ez a mogorva öregasszony, aki annak a lelkész gyereknek mondta, hogy megtértél-e, lehet, hogy ez egy nagyon aranyos idős asszonyka volt. Csak ez a gyerek látta úgy, hogy mogorva öregasszony. Mert olyan volt a szíve. Olyan jó lenne, hogyha mi tudnánk a másik ember nyelvén beszélni. Hogyha meg tudnánk értetni magunkat a másikkal. Hogy megérteni azt, hogy mi az, ami bennünket indít, mi az, amit az Isten a szívünkre helyezett. Hogy megtalálnánk a harmóniát azzal a másik emberrel, és olyan hangon tudnánk megszólalni, ami számára vágyott hang, amit el tud fogadni abban a pillanatban. És tényleg ez az Isten csodájával egyenértékű. Mert te sem, meg én sem tudom megtalálni azt a hangot magamtól. Nem tudom elmondani neked, egyikőtök sem tudom elmondani magamtól, hogy mi az Isten üzenete. De nagyon sokszor átéltem már azt, hogy leültünk valakivel, és annak ellenére, hogy hosszú ideig nem értette, hogy mit akarok mondani, egyszer csak világossá lett számára. Nem azért, mert akkor jobban megfogalmaztam, hanem azért, mert akkor sikerült azonos hullámhozra kerülni. Talán akkor nőtt föl a szeretet annyira a szívemben, hogy el tudtam fogadni. Talán akkor alakította az Isten úgy azt a körülményt, mert meg akart azt az embert szólítani, nem tudjuk. Az biztos, hogy Isten munkája ez, nekünk ennyi szerepünk van, hogy nyitva legyen a szívünk, hogy az ő akaratát szóljuk, és az ő akaratát befogadjuk. Tehát most is csak másképp, a Szentlélek által tudsz a másik emberhez szólni, érthetően szólni, a másik ember számára világossá tenni azt, hogy kicsoda az Isten. Hát olyan jó látni ezt, hogy akik hallgatták ezeket a tanítványokat a saját nyelvükön, és itt felsorolta az akkor lakott világnak az összes nyelvét a Szentírás, azt mondják, hogy halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Tehát nem akármiről beszélnek, hanem az Isten felséges dolgait mondják ezek az emberek nekünk. Pünkösd ünnepe ez a számunkra, és a te számodra is ez lehet. Engedd, hogy Isten szent lelke megvilágítson azért, hogy aztán érthető lehessél a másik ember számára is. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, menjen jelkenk el, imádkozzunk. Urunk, mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te nem hagytad egyedül a te teremtményeidet. Krisztus Urunk, halála, feltámadása, mennybe menetele után nem hagytad magadra a világot, elküldted a pártfogót. Köszönjük, Urunk, hogy sokan megtapasztalhattuk már ennek a pártfogónak a jelenlétét a személyes életünkbe. Add meg, Urunk, hogy ez a felismerés, ez a csoda, ez ragadós lehessen. És mindaz, amit te el tudsz végezni a szívünkben, az a másik ember számára is érthető lehessen. Adj nékünk, Urunk, felismeréseket. Adj olyan felismerést, amely a másik ember számára utat nyithat felét, a megtérés felé, az újjászületés felé. És így kérlek téged, Urunk, hogy azok a fiatalok, akik a hittudományi egyetemre készülnek most idén is, készülnek majd a felvételire, aztán készülnek a tanulmányok folytatására, bár csak megismerhetnének téged úgy szív szerint, hogy kijelenthetnéd a szívükben magadat azzal a világossággal, mint hogy a tanítványok felismerték. Hogy ne kellene szaladgálni sem szülőkhöz, sem másokhoz, hogy ma megtértem-e, vagy mi van velem, hanem azt a világosságot tudnád adni, hogy te vagy az Úr az ő életében. Így légy azokkal is, akik már ott tanulnak az egyetemen, akik készülnek a lelkészi szolgálatra, nehogy, hogy egy tudomány legyen ez csupán számukra. Világosítsd meg elméjüket, szívüket. Add ezt a pünkösdi lelket, Urunk, a szívükbe. Hadd lehessen futótűz közöttük, és hadd lehessen futótűz a gyülekezeteink között is, Urunk, egész országunkba, de mindenütt a világon. De így tudunk hálát adni, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik fizikailag messze élnek tőlünk, de lelked által nagy közelséget tapasztaltunk meg már sokszor, amikor találkoztunk, amikor beszélhettünk. Add meg, hogy ez a közösség, ez épülhessen te benned, és a világ számára bizonyossággá lehessen. Köszönjük, Urunk, gyülekezetünket, áld meg bennünket a neked való szolgálatban, kit-kit a maga helyén. Áld meg a tegnapi két fiatal párt is, Urunk, add meg, hogy a szívükben nagyján növekedhess, életüket irányíthass. Különösképpen kérünk Pistéért, meg Katáért, add meg, hogy a Nász útjukon téged ismerhessenek meg leginkább, és visszatérve hadd dicsőíthessék a te nevedet a gyülekezeti közösségben is. Hálás a szívem, Uram, hogy te mindegyikünket hívsz magadhoz, és mindegyikünket gazdagítani szeretnél. Így állj meg bennünket, Urunk, a mai Isten tiszteletben is, amikor eléd járulunk, a veled és a testvérekkel való közösségre az Úr vacsorában is. Őrizd életünket, Urunk, itt földi létünk során minden hívság, kívánság közepette is, hogy elnyerjük már itt földi létünkben az örökké valóságot, és majd, amikor átlépjük-e mesdjét, az élet és a halál mesdjét, a te országodban együtt dicsőíthessünk téged. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben megtartjuk Isten tiszteletünket. Ez az Isten tisztelet egyben egy hálaadó Isten tisztelet is lesz. hisz Gyapka Jánosné, Marika nénit ezen a héten temetjük el Budapesten, az óbudai temetőbe. Lányával, Judittal egyeztettünk arról, hogy feltetőleg a gyülekezetből nem tudnak följönni a temetésre, de mégis álljuk meg Isten előtt hálaadással a következő vasárnapon. Nagy valószínűséggel ők is itt lesznek. Kértem, hogy egy bizonyságtételt adjon Judit, miképpen élte meg azt, hogy szülei egy nagyon rövid idő alatt mindketten átlépték ezt a mesdjét, az élet és a halál mesdjéjét. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az egész családot, a temetés Isten tiszteletet is, hogy megszólalhasson az Úr szava, és ahogy itt a pünkösdi igehirdetés kapcsán is előjött, hogy megérthessék mindenki, én is, meg azok is, akik ott lesznek majd, hogy mi az ő szent akarata, és hogyan látja ő a mi életünket, halálunkat. Mindenkit szeretettel hívunk tehát a következő vasárnapi Isten tiszteletünkre, amely egyben háladó Isten tisztelet is lesz. Hirdetem a hétközi alkalmakat. Május 26-án kedden 9 órakor babamama kör lesz. Gyermekükkel várjuk az anyákat, de jöhetnek apák is. 17 órakor biblióra lesz itt a gyülekezeti központban, pénteken pedig 17 órakor ifjúsági óra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, és természetesen, hogy a hírlevelünknek a hátulján ott van a Biatorbágyi csendesévnek, női csendesévnek, házaspári hétnek is az időpontja. Ezekre az alkalmakra is szeretettel bíztatjuk a testvéreket. Holnap pedig a pünköst hétfői szokásos Biatorbágyi ifjúsági napra készülnek a gyülekezetből. Van még hely egyébként az autóban? Tehát ha valaki még tud autót szerezni és betársul, megy egy csapat innen a gyülekezetből, meg Nyíregyházáról is, meg reménység szerint az ország sok pontjáról. Szeretettel bíztatom a testvéreket, fiatalokat, akik szívesen vannak együtt, és ebben a szellemben, pünkös szellemében keresik az Isten akaratát, és vágyják a vele való életet, hogy vegyenek részt ezeken az alkalmakon. És természetesen az imádságlevél is legyen a szívünkön, beleillesztve, vagy kiemelve most a Gyapka családot, Juditot és a gyerekeket, hogy Isten elvégezhesse benne azt, amit ebben a nehéz helyzetben, a gyászban készített számukra. Hirdetem a testvéreknek, hogy Görögszálláson most termékváltás van. Szamóca és a Retek után most uborkát lehet vásni. Mennyi az ára, István? 300 forintért egy zacskót. 1 kilogramban egy zacskóban. Tehát 300 forint egy kiló friss, biokörülmények között termelt uborka. Aki szeretné megkóstolni, tegye meg, még én se kóstoltam meg, de ami késik, az úrik. Tehát a mai Isten tiszteletünkön, úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Mindenkit, minden bűnbánó szívű testvérünket bátorítom az Istennel való közösségre, ilyetén formán is. Erre készülve énekeljük a 308-as számú énekünk első versét, és majd a 11-es számú liturgiát énekeljük az úrvacsora alatt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. 308-as énekünket énekeljük.
Készítsd magad, kedves lélek, itt legyen szent ékességed. Ragd le bűnöd súlyos terhét, imádd megváltott kegyed.
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és azért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békeltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hírek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát énekeljük. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, mert elküldted szent lelkedet, és egyházat gyűjtöttél magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak nékik angyal seregel, nagy dicsőségét zengi minden, hozsánnát visszhangoznak az eget.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtett, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Krisztus tárga van már, ki miértünk megoldá, a kereszt fa oldára, nagy engedelmes oldá,
az Úr békessége legyen mindenkor véletek, gyertek innen minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkezdett 308-as számú énekünket folytatjuk a második.
Békesség néktek! Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Visszálltunk. Ez cselekedjék. Ugyan a kedve romulája. Ez a mi úrunk Jézus Krisztus nevében. Thank you. Jézus Krisztus úr szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Érettetek és sokat jobb kérdetek. Jövő héten bocsánat állunk.
Tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. titeket az igaz hit. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néked. Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Nemzeti himnuszunkat el tudjuk énekelni is? Akkor befejezésül énekeljük el nemzeti himnuszunkat.
Yeah. Csak élek, nézd.